Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Délelőtt pünkösdi ünnepi szentmisét mutatott be Ternyák Csaba érsek az Egri Bazilikában. A szentmise keretében kiszolgáltatta a bérmellett szentségét 111 fiatalnak. A főpásztor szentbeszédében beszélt arról, hogy mindenki életében lehetnek olyan nehéz időszakok, amikor, ahogy Jézus tanítványai is megtették, elfordulnak Krisztustól, az egyháztól, de aztán időről időre történnek olyan dolgok, amik segítenek visszatalálni, mint ahogy a pünkösdi síen.
Kedves fiatalok, ma ti is megkapjátok ezt a megerősítést, ami egyszer az apostolokat megerősítette, és bátor tanítványokká tette őket. Pünköskor ugyanis az Isten kiárasztotta a Szent Lelket minden emberre és minden népre, aki be akarja fogadni. Kiárasztotta az Isten ismeret fényét azért, hogy megvalljuk közös hitünket, mert ez a közös hit erőt ad nekünk az élet nehézségeinek hordozására, elviselésére és bátorságot ad, hogy ezt hordozzuk.
Péderi Zsófia is megkapta a bérmellett szentségét.
Azon kívül, hogy minden vasárnap elmegyünk a szentmisére, az is fontos, hogy a hétköznapokban megtapasztaljuk Isten szeretetét, és hogy figyel ránk, és a mindennapos apró csodákat.
A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szentpéter bazilikában ma, pünkösd vasárnap. A Szentatya homiliájában a Szentléleknek a mai világban is aktuális üzenetéről beszélt. Hangoztatta, a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Úgy vélte, vannak változások, amelyek nem megújítják a világot, hanem ellenkezőleg öregbítik tévedésekkel és erőszakkal. Erdő Péter először állt nyilvánosság elé a betegsége után, pünkösd alkalmából küldött videóüzenetet a bíboros. Hangsúlyozta, Isten ezen a napon adott kegyelmet a világnak, ami ma is velünk él. Emellett az ünnep jelentőségére is felhívta a figyelmet, úgy fogalmazott, ezen a napon Isten az egész világ számára ajánlotta fel azt a kegyelmet, amely azóta is érinti az embereket, és amely ott van mindannyiunk lelkében, különösen azokéban, akik valamiféleképpen már Krisztushoz kapcsolódnak. Erdő Péter hangsúlyozta, ennek a kegyelemnek szeretetet, békét és nyugalmat kell hoznia a világba, az emberek életébe, családjaikba és mindazok közé, akik a környezetükben élnek. A bíboros külön köszönetet mondott azoknak is, akik eddig imádságban vele voltak, és akik a jövőben is imádkoznak érte. Már augusztusban érkezhet az iskolakezdési támogatás, és még idén a nyugdíjas szépkártya, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter úgy fogalmazott, jelenleg az átvilágítás zajlik, de reményei szerint nyár végén megkezdődhet a TISZA ígéretének teljesítéséhez szükséges intézkedések végrehajtása. Szerinte a költségvetés helyzete minden sejtésükhöz képest is rosszabb jelenleg. Jelezte, hogy jelentősen csökkenni fog a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Megerősítette, hogy a korábban bevezetett családi kedvezményekhez nem akarnak hozzányúlni, de az új intézkedéseknél a szociális egyenlőtlenségek és a társadalmi különbségek csökkentése lesz a szempont. Zajlanak a tárgyalások az Európai Unióval a Magyarországnak járó pénzek hazahozataláról, ezekből elsősorban közlekedési beruházásokat terveznek, fejtette ki a kormányfő. Csütörtökön Brüsszelbe utazik, hogy Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével aláírja a megállapodást a pénzek felszabadításáról. A reggel megjelent magyar közlönyben szerepelnek a határozatok arról, hogy államtitkárok egész sorának kinevezését szignózta Sólyog Tamás köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök ellenjegyzése mellett. Összesen 55 nevet tettek közzé, ezzel teljes lett a kormány. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít, írt a Facebook oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter ismertette, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, és a kinevezetteknek összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. 23 embert állított elő a szerb rendőrség a belgrádi kormány ellenes tüntetés után kirobbant összecsapások miatt, közölte a szerb belügyminiszter. Ivica Dacic hozzátette, több rendőr is megsérült az incidensekben. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég holnap is, fátyol és gomoly felhőkkel. Az ország középső részében előfordulhat zápor, esetleg zivatar is. Sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet hétfőn hajnalban 8 és 13 fok között, délutára 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, Holló Zsófiát, az Összhang Egyesület önkéntesét, hordozási tanácsadót, akivel erről fogunk beszélgetni, ez lesz a témánk, hogyan hordozzunk és miért is jó, hogyha hordozzuk a kisbabát. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
Kezdjük akkor onnan, hogy miért is érdemes a hordozáshoz fordulni, vagy a hordozással megismerkedni, miért jó ez nekünk, és miért jó a kisbabának?
Igazából többféle motivációval érkeznek az anyukák, hogy hordozni szeretnének. Tehát van, aki azért jön, mert csak kézben van el a babája, hogyha leteszi, akkor sír. Tehát vannak ugye olyan babák, akiket nagyon nehéz letenni. Őket a szaknyelv több emberes babának nevezi egyébként, akik tényleg állandóan kézben szeretnének lenni, mert csak akkor nyugszanak meg, hogyha tartva vannak és ringatva vannak. Tehát ez egy teljesen normális, úgymond élettani dolog, hogy ilyen babák születnek manapság egyre többen. Tehát ilyenkor ugye az anyukában az a motiváció, hogy szeretné, hogyha újra szabad lenne a két keze, és szeretné a babáját ugye a saját magán tudni. A másik motiváció, amivel érkeznek, egyszerűen a praktikusság, hogy nem gurul mondjuk el a babakocsi azon az útirányon, ahol ő minden nap közlekedik, vagy tömegközlekedéssel jár, esetleg szereti sétáltatni mondjuk a kutyáját terepen, szőlőben, városon kívül, de szeretné magával vinni a babáját is, és felismeri azt, hogy a hordozás ezt meg tudja segíteni, tehát hogy ő a korábbi életvitelét tudja folytatni. Van, aki pedig mondjuk már a szülés előtt, vagy szülés után tájékozódik erről, hogy mi a legjobb az anyukának és a babának, és akkor így talál rá hordozásra is, mint egy lehetőségre, és akkor szeretne ezzel jobban megismerkedni, mert neki ez szimpatikus, és hogy szívesen kipróbálná.
Nagyon sok információ hat ránk a mindennapokban, és most említetted, hogy megismerkedni szeretne valaki a hordozással, akkor utána fog olvasni. De előfordulhat az, hogy csak elmegyünk egy áruházba, ahol árusítanak ilyen kengurukat, ugye? Egyébként még lehet, hogy babahordozó kendőket is találunk ott, de hogy nem tudjuk, hogy hogyan is forduljunk ehhez a kérdéskörhöz hozzá. Na most, aki szeretne ezzel foglalkozni, ő hol teheti meg azt, hogy meg tudjon ismerkedni ezzel?
Igen, ez nagyon nehéz helyzet ebből a szempontból, hogy tényleg, ha besétál valaki egy baba áruházba, akkor ott rengeteg fajta hordozóeszközzel fog találkozni, de nem biztos, hogy meg fogja találni egyből azt, ami neki kényelmes lesz.
Hát vagy bocsánat, de hogy lehet, hogy egyszerűbbnek találja azt, amit csak magára vesz, igen, becsatol és mehet tovább.
Hát igen, ez ideális esetben működhetne így is, de sajnos pont azok a hordozók, amiket a baba áruházban árusítanak, nem mindegyike kényelmes, és ugye sokan csak akkor szembesülnek ezzel, amikor már megvették, hazamentek, felteszik magukra, és mondjuk ordít benne a baba. Tehát egyértelműen jelzi, hogy neki ez nem kényelmes. Tehát célszerű mindig először tájékozódni, és csak utána vásárolni. Tájékozódásra pedig legjobb, hogyha elmegy az anyuka egy hordozós klubba. Itt Egerben is van egy, az Összhang Egyesületnél minden hónap második péntekén tartunk egy ilyen hordozós klubot, ahová bárki becsatlakozhat, aki érdeklődik a hordozás iránt, akár várandósan, akár már kisbabával, akár nagyobb gyerekekkel, és akkor ott elmondjuk mindig a hordozási tanácsadó kolléganőkkel, hogy mik azok a szempontok, amiket mondjuk egy baba hordozó eszköznél figyelembe kell venni vásárlás előtt, illetve viszünk nagyon sokat megmutatni, amit meg lehet nézni, ki lehet próbálni babával, ki is lehet kölcsönözni, hogyha valaki szeretne mondjuk próbát tenni vele, mielőtt vásárol, mert rengetegféle hordozó eszköz van, és nagyon nehéz próba nélkül olyat venni, ami biztosan jó lesz, mert mindenkinek más a kényelmes. És a babák egyértelműen jelzik, hogy miben érzik jól magukat. Hát például pont két hete voltam Füzesabonyban egy tanácsadáson, ott az ötödik eszköz lett jó, az előző négyben ordított szegény, mert valami egyszerűen nem volt neki kényelmes, és addig-addig próbálgattunk mást és mást, amíg végül meg nem találtuk azt az eszközt, amiben megnyugodott. Tehát ez próba nélkül nagyon-nagyon kétesélyes a dolog, hogy amit vásárol az ember, az végül jó lesz-e, vagy nem lesz jó, és az borzasztó bosszantó, és sokaknak elveszi egyébként a kedvét tőle, hogyha vesz egy olyan eszközt, ami nem válik be nekik, beleteszi a babát, csalódik, és akkor utána elengedi az egész hordozást, mert hogy ó, nem szereti a babám, holott lehet, hogy csak az adott hordozó eszköz nem kényelmes neki.
Milyen eszközök állnak rendelkezésünkre? Most említettem kettő fajtát, az egyik pont nem alkalmas, inkább nem választandó, de a másik a kendő, és ezen kívül van-e még nekünk valami?
Hú, rengeteg féle van már, egyre több. Ugye van a hagyományos kendő, amit te is említettél, de a kendőből is van sokféle, ugye anyaghasználattól függően van rugalmas kendő, van szövött kendőből vékonyabb, közepesen vastag és nagyon vastag.
Hát tehát ugye az évszak is,
igen, nem mindegy, hogy milyen évszakhoz. És a baba súlyához függően, igen, tehát kisbabás, nagybabás kendő, tehát ezeket még lehet így külön csoportosítani, van ami pamut, van ami tartalmaz egy kis sejmet, tencert, lent, stb. Illetve a formázott hordozó eszköz. Tehát úgy hívjuk azokat a hordozó eszközöket, amik már is formára vannak varva, tehát nem úgy kell magunkra origamizni, mint egy kendőt, hanem sokkal könnyebb a használatuk. Tehát vannak a mellytájok, amiket a derékpántja is megkötős, illetve van két válpántja, ez is megkötős. Akkor vannak a félcsatosok, aminek a derékpántja csatolós, a válpántja kötözős, meg vannak az úgynevezett csatos hordozók, amik olyanok, mint egy kis hátizsák. Tehát van egy csatolós derékpántjuk, meg van csatolós válpántjuk. És akkor különböző méretben készítik most már ezeket, vannak olyanok, amik az újszülöttekhez is használhatók már, mellytájból, félcsatosból, csatosból is, illetve vannak a nagyobb méretűek, a standard méretűek, amik ugye olyan 6 hónapos kor fölött használhatók, meg készítenek belőle olyan nagyokat, amik mondjuk egy 2 éven felüli gyereket is bele lehet tenni, tehát különböző méretekben vannak, különböző anyaghasználattal, különböző merevítéssel, tehát van, aminek masszívabb a derékpántja, van, aminek párnázottabb a válpántja, tehát rengetegféle variáció van, és hogyha ezt nem próbálja föl az ember, mielőtt megveszi, akkor sajnos belefuthat olyanba, hogy olyat vesz, ami pont nem kényelmes nekik.
Mikortól, meddig használhatóak ezek akkor?
Hát ugye hordozó eszköz típustól függ, akkor rátérnék egy kicsit arra, hogy mikortól lehet hordozni, mert ez is mindig felszokott merülni kérdésként, hogy itt mi számít, hogy a babánál van egy ilyen életkori korlát, vagy az anyukánál, de igazából nincsen, tehát újszülött kortól már lehet hordozni a babát a baba szempontjából. Viszont anyuka szempontjából mindenképpen meg kell várni, hogy ő a szülés után felépüljön. Tehát amikortól ő alkalmasnak érzi magát arra, hogy hordozzon, tehát fizikailag megerősödött már annyira, tehát van, aki szülés után egy héten már felpattan, mondjuk azt szoktuk neki mondani, hogy legalább 2 hetet azért várjon már ki, hogy pihenjen vízszint, vagy egy kicsit ugye a belső szerve is vissza tudjanak rendezkedni, de a hivatalos álláspont az az, hogy amikortól az anyuka úgy érzi, hogy ő már fizikailag alkalmas a hordozásra, császármetszés után is. Tehát nincsen az, hogy mindenképpen a 6 hetet attól függetlenül, hogy az anyuka hogy érzi magát, ki kell várni, nem kell kivárni, amikor tőlük úgy érzi. Hát ezt nyilván ki kell próbálni a hordozást hozzá, hogy megtudja, hogy ő már ezt fizikailag bírni fogja, de mondjuk, ha szülés után 2-3 héttel tesz vele egy próbát, és úgy érzi, hogy még kellemetlen érzései vannak ott a méhet ájékán, vagy megszédül, vagy tényleg úgy érzi, hogy még nincs hozzá ereje, hogy ő hordozza a babáját, akkor még nem szabad elkezdeni. Csak akkor, hogyha már ő úgy érzi, hogy meg van erősödve hozzá eléggé.
Aki már ugye próbálta ezt a fajta hordozást, az tudja, hogy a testsúlya a gyereknek egyébként nagyon szépen eloszlik, pont igen, a kötözés miatt. Úgyhogy szerintem az egyik legkímélőbb gyerekhordozási
igen
módszer.
Tehát a karbanhordozás is hordozás, tehát az sokkal inkább megterhelő, mert egyszerűen a gerincre nagyobb terhelés ró, hogyha a karunkban cipelünk egy nehezebb súlyt, mint hogyha a testünkre van applikálva, és ott oszlik el az ő súlya. És a testközelségnek van még nagyon-nagyon sok pozitív hozadéka, tehát nem csak praktikus okok miatt érdemes hordozni, hanem azért is, mert élettanilag nagyon meg tudja segíteni az újszülöttnek a kinti világhoz való adaptálódását, hogyha minél többet van test közelben, illetve az anyukának is a hormonális folyamatainak nagyon tud kedvezni az, hogyha test közelségben van az újszülöttjével.
milyen hibákat tudunk ebben elkövetni? Mik a legnagyobb tévhitek, hiszen, ahogy mondtam is, rengeteg információ jön a külvilág felől, és itt a műsor előtt beszélgettünk arról, hogy ugye a reklámokban bizony nagyon fals információk vannak, hiszen a kifelé hordozás az nem javallott.
Igen, általában nem is kényelmes a gyerekeknek sem, nem is kényelmes a szülőknek sem. Tehát a kifelé hordozás az akkor megvalósítható, hogyha a karomban tartom a babámat, mert ugye, ahogyha a karomban tartom, akkor tudom őt úgy kicsit így begörbített háttal tartani, és a lábát is kicsit úgy terpezbe tudja engedni, ahogy mint hogyha velem szembe fordítva lenne. Tehát, hogyha én a karomban tartom, nagyjából ugyanazt a pozíciót tudom neki biztosítani. Hogyha beletesz egy olyan hordozóeszközbe, amiben neki lóg a lába lefelé, és tud vele kalimpálni, az a csípőfejlődés szempontjából az nem túl szerencsés, illetve a testsúlya is nagyon meg fogja viselni az én gerincemet, tehát nekem se lesz kényelmes. Tehát ezek a kenguru típusú eszközök, ezek nem igazán szerencsések. Illetve, hogyha nem tetszik a babáknak, és nagy részüknek nem tetszik, akkor el tudja venni az embernek a hordozástól a kedvét, és akkor le tudja zárni azzal, hogy ó, hát nekünk ez nem vált be. Holott csak az eszközt kellene kicserélni, vagy megpróbálni valami mást, és lehet, hogy teljesen új dimenziókba emelkedne a hordozásról alkotott képe, hogyha kipróbálna mondjuk egy olyan eszközt, amiben az ortopédiailag helyes pozícióban, és neki is kényelmes módon tudja magára kötni a babáját.
Hallottam már olyan példát, amikor azzal magyarázta ezt a szülő, hogy kifelé hordoz, hogy hát, mert így látja a világot a gyerek. Szüksége van a csecsemőnek arra, hogy mindent lásson a világból?
Hát nem feltétlenül. Nem, hát amikor nagyon picik, akkor nekik még ugye minden inger új, ami itt a külvilágban várja őket, tehát nekik akkor még inkább az szokott lenni az igényük, hogy így belebújjanak anyába vagy a hordozó szemébe, és egyébként, hogyha velem szemben is van fordítva, itt pihen a mellkasomon, tehát jobbra-balra, ő tudja fordítani a fejét is, ő tud látni a világból annyit, amennyi neki még pont elég az inger mennyiség, illetve hogyha átkerül hátra, tehát a hátamon hordozom őt, és mondjuk olyan magasra fel tudom tenni, hogy ő már ki tud kukucskálni a vállam fölött, akkor ő nagyon sok mindent lát onnan.
Visszatérve erre a hibás hordozási technikára, hogy kifelé hordozzuk a babát, ott mit okozhat a csípőjének, ugye, vagy bármilyen más alsó testrészének hosszú távon, vagy későbbiekben a növekedés folyamatában, hogyha ő folyamatosan így volt hordozva, akár mondjuk fél éven keresztül?
Hú, hát ez nehéz kérdés, lehet, hogy erre egy ortopéd szakember jobban tudna válaszolni, tehát ugye a képzésen, ahol én tanultam, ott tehát a csípő ízületet rajzolták föl nekünk, és a csípő ízületi vápának a fejlődéséhez fontos ez a hát kisbéka pozíció, úgy így tudnám mondani, mikor ugye kicsit fölfelé van húzva a babának a térde, és nincsen teljesen szétterpesztve a lába, mert az se jó, hanem egy ilyen közepes terpeszben. Hogyha hátulról nézem, akkor M betűt formáznak a lábai, de úgy néz ki tényleg, mint egy ilyen guguló kisbéka, de így szoktam szemléltetni, tehát, hogy az ő csípő fejlődése szempontjából ez a helyzet, amire törekednünk kell, amikor őt egy hordozó eszközbe beletesszük, hogyha egy olyan kengurúba amiben neki lógnak lefelé a lábai, akkor nem fogja tudni az ő csípőízületének a fejlődését megtámogatni. Tehát van, akinél ez okoz problémát, van, akinél nem okoz problémát, de semmiképpen sem szerencsés. Tehát kutatást nem tudom, hogy erről valaki készítette már, tehát, hogy nyomon követte volna-e, hogy mondjuk akiket folyamatosan kengurúba hordoztak és lefelé lógázták a lábukat, hogy náluk okozott-e valamit. Ez jó kérdés, de semmiképp sem az ortopédiailag megfelelő pozíciót támogatja meg, hogyha lóbinkálja a lábát, és egyébként sok baba jelzi is ezt, hogy neki nem kényelmes, hogyha lefelé lóbinkálja a lábát.
Tehát a sírás az lehet
a sírás, igen, kell. Abszolút, vagy a fincergés, vagy a, hát eléggé sok módon tudják ezt jelezni, de tényleg sírás, fincergés, nyöszörgés, tehát egyértelműen a jelzéseivel tudja ezt kommunikálni, hogy neki az ott nem jó.
Tehát ne ijedjünk meg egyébként, hogyha a baba sír akár a kendőben, akár másféle hordozóban, de érdemes egyébként az apukával is megismertetni, hiszen ez egy nagyon nagy könnyebbséget ad anyukának, hogy nem csak ő tudja hordozni, hanem már apuka is magára tudja akár kötni. Mennyire szeretnének ebben részt venni az apukák? Hogy látod, akár az Összhang Egyesületnél mit tapasztaltok?
Egyre inkább, és én ennek nagyon örülök. Nagyon szívesen kapcsolódnak be az apukák is a hordozásba, és voltam pár olyan tanácsadáson nem régiben, ahol olyan eszközt kerestünk, amit az anyuka és az apuka is szívesen használ. Tehát, hogy minél kevesebbet kelljen rajta állítgatni, hogy mind a kettejükre jó legyen, meg mind a kettejüknek kézre essen. Tehát az apukák is egyre szívesebben kapcsolódnak ebbe bele, és örömmel hordozzák ők is a csemetéjéket. De Szilvásváradon rendszeresen látok egyébként hordozóban apukákat, akik hordozókban viszik a babájukat, és jó hordozóban, és helyes pozícióban, hát olyankor meg különösképpen örülök, hogy de jó.
És mit látsz, hogy miért lehetett most ennek egy ilyen felfutó íve? Mert én, ahogy te is mondod, hogy egyre több szülőn látod azt, hogy rá van kötve a gyereke. Mi adhatott ennek egy ilyen lendületet, hogy most újra felfedezték a szülők ezt a hordozást?
Hát ugye a hordozás az a válaszkész gondoskodásnak egy úgymond lehetősége, hogy tudják azt a szülők, hogy a szülőnek is és a babának is, tehát mennyi pozitív élettani hatása van még a hordozásnak. Másrészt volt egy olyan korábbi életvitele a családnak, mondjuk sokat túráztak, kirándultak, amiről nem szeretnének lemondani. Tehát ilyen több irányból érkezik ez az igény, hogy az ő korábbi életvitelüknek a fenntartását meg tudja mondjuk támogatni a hordozás, hogy akkor nem kell otthon hagyni a gyerekeket, hanem tudják magukkal vinni. És amik korábban páros program volt, mondjuk egy kirándulás a természetben, azt tudják ugyanúgy a gyerekekkel tovább űzni ezt a hobbit, vagy ezt a kedvelt szabadidős tevékenységet, és ez mindannyiuknak jó.
Említsük meg még egyszer, hogy hogyan tudtok segíteni itt Egerben, milyen időközönként, és akkor miket lehet próbálni amúgy?
Egerben az Összhang Egyesületnél minden hónap második péntekén délelőtt 9:30-tól 11:30-ig tartunk egy ilyen hordozós beszélgetőkört, összhang van hordozva egyébként, így találják meg a kedves érdeklődők, meg szoktuk mindig adott hónap végén hirdetni a következő havi eseményt, és ott szoktuk azt kérni, hogyha valaki szeretne jönni, akkor azt jelezze felénk üzenetben, illetve ha szeretne eszközt próbálni, akkor írja meg, hogy van-e már elképzelése, hogy mit szeretne, vagy ha nincsen, akkor írjon magukról adatok. Tehát magasság, súly, tehát babáról is, hogy tudjuk, hogy milyen hordozó eszközökkel készüljünk nekik. Meg ki tudunk menni személyes tanácsadásra is egyébként, hogyha valaki nem szeretné még mondjuk közösségbe hozni a babáját, mert úgy gondolja, hogy még kicsi, vagy nem szeretne még vele kimozdulni, vagy jobban szeretné, hogyha ő személyre szabottan csak vele foglalkozzunk mondjuk egy-másfél órát, tehát erre is van lehetőség. Meg hogyha van az a családnak saját eszköze, már mondjuk vettek valamit, de nem érzik úgy, hogy komfortos nekik a használata, akkor azt is elhozhatják nyugodtan a beszélgetőkörre, meg tudjuk nézni, tudunk segíteni a beállításában, mert egyébként sokszor ennyi is elég, hogy a beállításokon módosítunk, és akkor már tudják tovább használni az eszközt. Tehát mindig a családnak a meglévő saját eszközével indulunk el, és hogyha nagyon nem tudjuk úgy beállítani, hogy jó legyen, akkor lépünk abba az irányba, hogy jó, akkor mutatom, hogy mi van még, és akkor az eszköztárból választunk. Mindenféle hordozó eszközünk van, szövetkendő, karikáskendő, rugalmas kendő, formázós hordozókból nagyon-nagyon-nagyon sokféle, tehát az utóbbi években nyertünk egy pár pályázatot, és hordozó eszközök beszerzésére fordítottuk, úgyhogy tényleg nagyon szuper és jó állapotú és jól használható hordozóink vannak, amiből szívesen rendelkezésükre bocsátunk a kedves érdeklődőknek kipróbálásra többfélét is.
Ez lett volna még a kérdésem, hogy honnan gyűlt össze ez az eszköztár, de akkor egy része így, vagy az összes így, vagy adnak is be egyébként?
Hát egy része olyan is van, igen. Szoktunk kapni hordozó eszköz felajánlásokat is, mikor már valaki kinőnek a hordozóskorból, és akkor felajánlja nekünk az eszközét. Azt is nagyon megköszönjük, tehát több eszközünk így is érkezett már. Akkor vannak ugye a saját eszközeink, amit szintén beinvestálunk ide a klubos készletbe, tehát én is már harmadik gyereket hordozom, mert lassan a 7. éve, úgyhogy hát az évek során összegyűlt egy-kettő, mert hát ugye mindig benne van az emberben a kíváncsiság, hogy hát jól néz ki ez a csatos hordozó, kipróbálnám. Veszek egyet, majd jó lesz a klubra. Tehát így igen, tehát ugye mi hárman is vagyunk, csak az Összhang Egyesületen belül, és még Egerben van még rajtunk kívül másik hordozási tanácsadó is, aki elérhető. Tehát a mi hármunk készlete összeadva, plusz még a pályázatos hurcik, plusz még a felajánlások, tehát így jött össze. Tehát nagyjából 100 hordozó eszközünk van most jelenleg. Jó, azért eladni is szoktunk belőle.
Hát akkor van miből válogatni, úgyhogy aki még esetleg fontolgatja, még van benne egy kis hezitálás, az nyugodtan akkor menjen el pénteken.
Igen, minden hónap második péntekén.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és elmondtad nekünk ezeket, hasznos tanácsokat kaptak, remélem a szülők.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Holló Zsófia hordozási tanácsadóval, az Összhang Egyesület elnökével beszélgettünk arról, hogyan és mivel érdemes hordozni a kisbabát. Ehhez milyen eszközök állnak rendelkezésünkre, s hogy honnan érdemes tájékozódni, segítséget kérni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Birincsik Márton, valamint a szerkesztő Berec Renáta nevében is.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételjük a 2025. április 27-i adásunkat, melyben Gregorovics Svitlana vállalkozóval, életútjáról és saját kávézójáról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita.
Szeretettel köszöntöm mai vendégemet, akinek az élete egyáltalán nem mondható unalmasnak, azt gondolom, mert hogy sok mindennel foglalkozott és foglalkozik most is, de hogyan kezdődött mindez? Mesélj erről egy kicsit.
Üdvözlöm mindenkit, nagy szeretettel. Három gyerekes anyuka vagyok elsősorban, feleség. Azon kívül végeztem szociológiát, szociális munkás is vagyok, és most kávézó vezető vagyok, társtulajdonosa. Hogyan kezdődött ez az egész? Fó, ez nehéz, meg ilyen nagyon komplikált kérdés. 20 évvel ezelőtt jöttünk ide, Egerben férjemmel, a férjem orvos. Itt talált munkát, kárpátai magyar. Úgy jöttem Egerbe, hogy ilyen gyors talpalós kéthetes nyelvkurzussal, és hát úgy, hogy tudjak legalább vásárolni. Az sem volt mindig problémamentes, de nagyon jó, nagyon sok jó emberekkel találkoztam, nagyon elfogadó, elkezdtem dolgozni a vendéglátásban, még levelezőn tanultam Ungvári Egyetemen, és nagyon-nagyon-nagyon kedves emberekkel hozta össze a Mindenható, úgyhogy sikerült megtanulni a nyelvet, elsajátítani, nagyon nagy türelemmel viszonyultak hozzám. Nagyon-nagyon hálás vagyok nekik. Nagyon nagy melegségen gondolom azokra az időkre. És aztán sorban jött a három gyerek, és ilyen nagyon-nagyon hosszú időre én kiestem a munkából, a szakmából. Amikor a legkisebb gyerekem is az iskolába ment, akkor gondoltam, hogy akkor na most újból kezdem a pályámat, és a férjem mindig mondja, hogy ha látni akarsz, hogy hol leszel egy pár évvel ezelőtt, nézd meg a kollégákat, akik ugyanazzal foglalkoznak, és akkor látni fogod, hogy körülbelül hol fogsz tartani. Futottam egy kört, és hát igazából mondva nem túl inspiráló volt azt, amit láttam. Ilyen kiégett, belefásolt embereket láttam legfőképpen, és gondoltam, hogy akkor én szakmát váltom. Most, hogy nem tudom, ha még 40 nem voltam annak idején, de 40-hez közelítettem. Elkezdtem.
Mindez a szociológusi pályádról.
Igen, 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 igen.
Tehát
igen.
Onnan váltottam.
Onnan váltottam, igen. És akkor elkezdtem keresni, hogy mi az, ami örömöt fog hozni nekem, hogy tud, és akkor valami jövőt is látom benne. A családomban van egy cukrász, és mindig nagy érdeklődéssel néztem a munkáit, és láttam, hogy mennyire sokszínű, meg változatos szakma ez, meg nagyon komplett, és nagyon kreatív. Ha festészettel akarsz foglalkozni, akkor az is benne van, a szobrászata az is, és akkor döntöttem, hogy én megyek, és akkor megszerzem ezt a szakmát. Egy éves iskolám volt. És amikor már a vendégköröm kinőtte azt a baráti kört, amikor csak úgy sütögettem a barátoknak, az ismerőseknek, gondoltam, hogy hát belekezdeni kell valamiben. Az egyik ismerősöm, akinek volt kávézója, ki írta, hogy munkaerőt keresi, és akkor motoszkál a fejembe, hogy akkor megyek és jelentkezek. Mindenki körülöttem mondta, hogy te most 40 évesen felszolgáló, vagy tojást fogsz sütni, vagy mit fogsz csinálni. És igazából mondva nekem az volt fontos, hogy én belülről meglátom, megnézem ezt a vállalkozást, hogy hogyan működik, mennie fog nekem, tetszenie fog, látni fogok-e fantáziát benne, és akkor akkor volt egy beszélgetés Dorisszal, akinek volt az első Baba Barát kávézója Egerben, és három éves, vagy három gyerekes anyuka, és akkor rájöttünk, hogy mennyire egyformán gondolkodunk, egyformán látunk a dolgokat, és mondta akkor Doris, hogy figyelj Szveti, itt van nagyon klassz hely, kiadó, vágjunk bele? Nekem ez egyedül nehéz lenne, és akkor összefogunk, azt megcsináljunk, és akkor úgy kezdődött egy új korszak az életemben.
Na most, ha visszatérünk egy kicsit, ugye ehhez egy hatalmas támogatás is kell, hogy ezeket a lépéseket tette meglép. A férjed gondolom egy hatalmas támaszt ebben. Mesélj egy picit erről.
Igen, ez abszolút így van, és szerintem, ha nincs ez a támogatás, nagyon nehéz előre lépni és előre haladni. Nem mondom, hogy egyből beleegyezett, volt egy ilyen kis otthoni harc időszak, de szerintem agyára mentem. Azzal, hogy igenis, nekem valamit csinálni kell, valamit kezdeni kell magammal. Nagyon sok barátom, ismerősöm van, és látom, hogy ha kirepülnek egyszer a gyerekek otthonról, nagyon nehéz időszak kezdődik egy nőnek, akinek az élete értelme voltak a gyerekek. És nem akartam akkor szembesülni ezzel. Most a nagylányom érettségizik, megy egyetemre, a kisebbek már se annyira kicsik, és tudom, hogy innentől kezdve egy szempillantás alatt is változik minden, és fel kell készülni arra, hogy igenis, most ez az időszak az bezárul, vagy hogy lassan vége van, és nekem kell valami új.
Úgy fogalmaztál, hogy nagyon sok fásult embert láttál magad körül, és ugye azt gondoltad, hogy te nem szeretnél igen lenni. De egyébként mindig is volt benned egy vállalkozó szellem? Mindig színesebben fogtad fel az életed, hogy ez akkor teljesen csak akkor alakult ki, amikor láttad magad körül ezeket az embereket?
Vezetni valakit, megszervezni, én mindig nagyon jó segítő voltam, és kivitelező. Nekem csak fel kell sorolni, hogy mit kell csinálni, és akkor én csináltam, hogy most én diktálom az irányt, meg én mutatom, meg én mondom, hogy kinek mit csináljon, ez nagyon nehéz, és tanulni kell. Nem mondhatom, hogy ez nagyon-nagyon könnyű számomra.
Thank you. Szikra szökik fel a tűzből, csepp a patak hűs vizéből, elforog egy levél a széllel, s mi a világ igézetével.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Gregorovics Szvitlána vállalkozóval, életútjáról és saját kávézójáról beszélgetünk.
Térjük vissza az édességekhez, a cukrászathoz. Mondtad, hogy először csak otthon sütöttél a családnak, a barátoknak, és aztán ez szépen kinőtte magát. Mi az, ami ebben téged megfogott, hogy ezeket a csodákat elkészíts?
Érdekes amúgy, hogy hogy a cukrászatban tényleg van nagyon, ez a kreativitás az tüményen van mindenben, és ez abszolút az, ami összecseng az én személyiségemmel. Iskola, ez igazából mondva csak a papírt adott, annyira sok mindent nem, és nagyon-nagyon-nagyon sok tanfolyamon vettem részt, nagyon sokat tanultam csak én magam. Nagyon klassz, hogy van erre most lehetőség, ilyen digitális világban élünk, hogy tényleg nagyon könnyen elérhető bármilyen információ. Mindig is nagyon érdekelt a francia cukrászat. Nekem tetszik a francia cukrászat abban, hogy mindig meg tud újulni, hogy ezek a például makaron már nem tudom, 300-400 évig létezik minimum, de mindig tudnak új ihletet adni, és a mostani trendeket belevinni, és szerintem ez pont az, ami hiányzik itt Magyarországon is a cukrászatban, hogy egy kicsit úgy újra gondolni a klasszikus dolgokat, mert azok nagyon klassz, és nagyon jó alap, de új ihletet adni, új csomagolás, valami újat.
És hogyan néz ki nálad ezt? Miben jelenik meg a te újításod?
Hát elsősorban például nem használunk a mesterséges színezéket itt a cukrászdában. Nálunk Baba Barát kávézó van, és akkor szerintem ez fontos, hogy pont hogy azokban a termékekben, ami a gyerekeknek készítünk, ne legyen töményen mesterséges színezék. A mi sütiket illeti, kombinálunk az ízeket a makaronokban. Valami új ízkombinációkat próbáljunk kitalálni. A csoki tortát is nem hagyományosan csináljunk, hanem de ott is van egy kis fortély. Na, hát ezekben. Van nálunk gluténmentes, cukrászmentes, laktózmentes termékek. Sajnos én nem tudok ezeket készíteni, tudnék, de nagyon szigorú szabályok vannak, ami például a gluténmentes sütiket illeti, abban a műhelyben, ahol ezeket készítik, nem szokott más termékeket készíteni. Úgyhogy a gluténmentes termékeket az rendeljünk egy gluténmentes üzemből. De vannak laktózmentes termékek, cukormentes termékek. Szerintem minden szükségetet próbálunk kielégíteni. Kellett egy kis idő, hogy minden kerüljön a megfelelő helyre, hogy ezt a konyhát is valahogy sajátomnak érezzek. Meg igen, vállalkozóként nagyon fontos továbbadni a tudást, ami van, és rájöttem, hogy ez is szisztematizálni kell, rendszerezni, hogy tovább tudjak adni, és ne halljak meg ott a konyhába, hogy legyen segítségem, de igen, értelmesen tudjak továbbadni azt a tudást, ami bennem van. Ez izgalmas.
A legelejétől akartad látni, hogy hogyan épül föl egy ilyen hely, tehát ma már inkább az jellemző, én azt gondolom, hogy mindenki rögtön akar sikert. Viszont te azért itt türelemmel építetted ezt az utat. Tehát belülről azért neked ez nagyon erős indítatás lehetett.
Szerintem akkor ez ilyen magabiztosság, stabilitást ad az embernek, hogyha legelejétől aprólékosan fejlődik, és akkor ez olyan, mint a gyerekfejlődés. Nem egyből fut, először megfordul, aztán húszik, aztán feláll, aztán megy, lépked, és amikor már jár, az már stabilan jár, és tud futni. Ugyanúgy szerintem bármilyen fejlődésben nagyon fontos ezeket a lépcsőket végigmenni, mert akkor vagy magabiztos, akkor tudod, hogy nincs semmilyen meglepetés, amivel találkoznál, és nem tudod megoldani, mert tudod, hogy hogyan fel van építve.
Ez óriási logisztika, és odafigyelés, és felelősség, hogy egyrészt a három gyermeket terelgesd és neveld, és közben pedig vállalkozóként kiteljesedj. Ezt nőként hogyan élted meg?
Egyrészt nagyon-nagyon örülök, és hálás vagyok azért, hogy ilyen országban élek, ahol volt lehetőségem a gyerekekkel maradni otthon, és részt venni a nevelésben, a fejlődésükben. Biztos, hogy minden nőnek előbb vagy utóbb ki kell lépni, megpróbálni kilépni ebből a zónából. És elképesztő, hogy például a gyerekek mennyire büszkék, hogy hú, anya, tényleg ezt megcsinált, ez nagyon jó, és az akkora nagy büszkeséggel tölti be, hogy nekik is tetszik, és nem senki nem panaszkodik, hogy most nincs megfőzve, mindig frissen, vagy valamit, sokkal szívesebben részt veszik a mindennapi munkában, a házi munkában besegítenek, úgyhogy nem annyira félelmetes, mint gondoltam volna, hogy most hogyan fog működni, összedől a rendszer. De nem egyszerű. Nem egyszerű. Nagyon-nagyon sok félelem volt az új emberekkel találkozni. Ez nem, már nem én válogattam, hogy kivel beszélek, és kivel tartom meg a kapcsolatot, hanem igenis, meg kell oldani millió egy problémát, és akkor ezeket csinálni kell. De nagyon izgalmas is egyben.
A gyerekek hasonló területen képzelik az életüket, vagy ők is vállalkozó szelleműek esetleg, vagy hogyan látod az ő jövőjüket most?
Ez ilyen izgalmas évünk a családunkban, mert a nagylányom megy egyetemre, a fiam is ballag megy gimibe, és akkor nekem is itt az új üzlet. De úgy látom, hogy igen, hogy a nagylányom orvosira megy, orvos szeretne lenni. A fiam az inkább ilyen vállalkozó szellemű, neki nagyon tetszik, ő mondta is, hogy most 15 éves, hogy amikor már lehet, ő már biztos jön, és megtanulja, hogy kell felszolgálni, kasszát kezelni. Ez nagyon-nagyon izgalmas. A kicsi lányom inkább rám hasonlít, ilyen kreatív lélek, mindentől félő. Úgyhogy szerintem ő belőle sose lesz vállalkozó, de ugyanezt mondtam volna saját magamról még egy pár évvel ezelőtt, úgyhogy sose lehet.
Beszéljünk a kávézóról egy kicsit. Világos terek, és nagyon szép színek és dekoráció, amiket én most itt látok. Hogyan jött az ötlet, hogy pont ilyen legyen, amilyen én varázsoltátok?
Hát a kávézunk is, ugye a mi személyiségünknek a folytatása Dorisszal. Ilyen kávézót szerettünk volna itt Egerben, ami mindenki előtt nyitott ajtóval van, ahol lazaság van, ahol az emberek beszélgetnek, kutyával bemehetnek, kisbabákkal, nem probléma, hogy kiborul az étel, van egy kis gyereksarok is, és valami ilyen tényleg ilyen helyet megálmodtunk, ahol mindenki jól érzi magát.
Én kívánok nektek sok sikert ehhez nektek, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Álomút, az élet színpadán vagyunk, milliók szívében lakunk, egy a siker is bánatunk. Mondd, honnan is kezdjem, kisvárosból jöttem rég. Szembe jöttek, előre köszöntek még. De eljött a válaszú, felkapott engem a szél. Álomút, az élet színpadán vagyunk, millió szívében lakunk, egy a siker. Én. Olyan gyorsan történt, felfogni se tudtam még. Valaki felkarolt, valaki rám figyelt, érzel.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Gregorovics Svitlana vállalkozóval, életútjáról és saját kávézójáról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.